Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok mindenkinek!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mai műsorunkban a koronavírus hatásairól, a lehetséges következményekről, a Brexit változásairól és ennek különféle vonatkozásairól, természetesen sportos oldalról, illetve a 2020-as versenynaptár kiemelt nyári eseményeiről lesz szó, ezeket remélhetőleg meg is fogják majd rendezni. Mindenesetre kezdjük azzal, hogy a koronavírus okozta hatás mekkorának tűnik jelenleg így, azután, hogy gyakorlatilag az elmúlt egy hét a médiában jó részt erről szólt, még a sportvilágot is tekintve.
Egyelőre beláthatatlanok. Mindenki monitorozza a helyzetet, és próbálja felügyelni, hogy mi fog történni. Szélsőséges eseteket mondok, tehát és nyilván reméljük az igazság kettő között. Ez az egyik, hogy néhány zárt kapus meccsel letudjuk az egészet, ebbe kevésbé hiszek.
És most már nem is e felé mutat a tendencia.
Már nem. A másik véglet az, hogy lemondják az olimpiát, a nyári olimpiai játékokat, és onnantól kezdve óriási kebasz van a sportiparban.
Az elmúlt napokban merre felé mozognak az események? Szerdán úgy nyilatkozott reggeli műsorunkban, hogy az egész sportipar gyakorlatilag befagyhat, vagy akár össze is omolhat, hogyha rosszabbra fordul a helyzet.
A három dolgot érdemes látni. Tehát az egyik vannak ugye a közvetlen veszteségek. Tehát az egy dolog, hogy nem tudunk megrendezni a versenyt, és akkor elmaradnak a bevételek. Na de ugye van egy csomó olyan beruházás ezek mögött, amiknek a kártérítése, megtérülés, egyáltalán mit lehet vele. Hát Tokió elképesztő helyzetben van, mert világosra tette a NOB vezérkara, hogy vagy megrendezik, vagy nem lesz olimpia. Tehát átvenni máshol nem lehet, új időpontot nem írnak ki. Most azért ott csendesen benne van néhány milliárd dollár az előkészületekben, és egy fillért sem fognak látni, hogy ebből milyen kártérítést fognak látni, az nagyon-nagyon csekély. De emögött azt is kell látnunk, hogy még mindig van egy nagyon rossz szint, nevezetesen az, hogy ugye a sportipar egy rendkívül konjunktúra függő. Elsősorban persze a szponzorok, reklámozók oldaláról, de a nézők oldaláról is, mert ha kevesebb a jövedelmünk, akkor kevesebbet nézünk. Helyszínen mérkőzés nem folytatom. Ugye a sportturizmus szintén gajra mehet, hogyha súlyosá válik a helyzet. Szóval olyan hatások indulnak el a rendszerből, még egyszer mondom, ami nagyon-nagyon súlyosan tudja érinteni a sportot.
Az látszik, hogy a tőzsdék gyakorlatilag napról napra múlják alul önmagukat. Például a budapesti értéktőzsde éppen ma 5,74%-kal esett, és mondjuk bő egy hetes viszonylatban nagyjából 13%-kal. Nyilván a budapesti értéktőzsde nem képezi le a világ összes nagy tőzsdéjét, de mondjuk a sportvilágot tekintve van már ekkora visszaesés, mondjuk ilyen 1/8, 1/7-nyi visszaesés?
Egyelőre ezt nem érzékelem. Ennek az oka, hogy azért hosszú távú szerződések működnek. Ugye a sportiparban a rövid táv és hosszú távot a szezonok különböztetik meg. Tehát azért a szezonra szólnak a szerződések, azokat teljesíteni kell. Utólagos elszámolásokban van az, hogy akkor egy-egy elmaradt közvetítés, vagy meg nem jelent mérkőzés a szponzorok oldaláról utólag fogjuk beárazni. Most nem lehet kiszállni ebből, nem nagyon nehéz kiszállni, azt mondani, hogy jaj, a gyerekek koronavírus, és akkor abba hagyjuk a szponzorálást. Tehát ez egyfajta biztosítékot és átmenetet ad a sporton. Azon kívül, hogy néhány mérkőzés elmaradt, meg mondanunk le kisebb versenyeket, még nem történt olyan nagy verseny visszamondás, ami egyébként súlyosan, ami azt mondaná, hogy akkor itt a válság.
Néhány sportágban azért nagyon komoly versenyek maradnak, vagy maradhatnak el. Gondolok itt akár arra, hogy a Formula 1-es autós gyorsasági világbajnokságban az már biztos, hogy nem most tavasszal lesz a kínai nagydíj, az egyik nagy presztízsű verseny, és ősszel meg nem igen fér bele a versenynaptárba. Persze ez a csapatok szándékán is múlik. A vietnámi nagydíj is veszélyben van, tehát felvetődhet az, hogy mondjuk a Formula 1-nek a szezon eleje az egészen meg lesz csonkítva, akár áprilisban nem lehet verseny. És ebben a helyzetben persze mindenki azt mondja, hogy felül fog emelkedni a problémákon. A Formula 1-nek a tulajdonosa, a Liberty Media is gyakorlatilag azt hangsúlyozta, hogy az első három versenyt megrendezik, csak a kínai nagydíj hiányzik majd a tavaszi programból, de valahogy ez kissé még kincstári optimizmusnak tűnik, hiszen egy csomó fejleményt nem látunk előre.
Ezért mondtam azt, hogy mindenki figyel a helyzetben. Tehát azért, hát senki sem, tehát vagyis mondjam, senki sem szeretne egy olyan két kockázatot szeretnénk elsőfajú és másodfokú hibát elkerülni. Az egyik az, hogy bevisszük a sportolóinkat egy olyan vészhelyzetbe, ami után nem, amit lehetetlen. Tehát jó példa ez az a soproni kis kosárlabda csapatának az esete, amikor bejelentették, hogy nem vállalják, és a semleges helyszínt sem vállalják. Egyértelműen letették a voksot amellett, hogy a sportolóik egészsége, biztonsága számukra mindent fölülír, ennek vállalva a következményeit. A másik pedig az, hogy amit nem látunk, hiszen nem vagyunk orvosok, nem vagyunk vírusszakértők, hogy tényleg akkor a kockázat, hogyha most mindent lefagyasztunk, annak hosszú távú hatásait hogyan fogjuk újraéleszteni, vagy hogyan tudjuk pozitívvá fordítani. Tehát mondjuk egyiket se szeretné az iparág, ezért van az, hogy most jelenleg mindenki kivár.
Ugyanakkor a vezetők pedig úgy nyilatkoznak, hogy minden rendben lesz. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is azzal állt elő, hogy óriási egység és szolidaritás jellemzi az olimpiai mozgalmat, és meg lesz az olimpia Tokióban. Úgy, hogy gyakorlatilag senki nem látja, hogy 5 hónap múlva milyen lesz a vírus helyzet.
Azért vannak biztató jelek, nem vagyok orvos, de hát aztán tényleg kuruzslás, amit mondok, de azért próbálja az ember ebből a szempontból nézni a tendenciákat, próbálja összerakni, hogy egyrészt Kínában sikerült úgy tűnik megállítani legalábbis a terjedést.
Kevesebb az új eset,
azért ez egy jó hír. Másrészt azt mondják az hozzáértők, hogy több helyről hallani, hogy azért a tavasz, a nyár az inkább segíti a megfékezést, mint hogy problémát okozna, és azért július vége messze van, és én ezt csinálnám, tehát menedzsment szempontból teljesen érthető és helyes döntésnek tartom, hogy ameddig csak lehet azt mondani, hogy készüljetek, csináljuk, legyen minden kész, ne úgy legyen, hogy nem. Nyilván ha van egy olyan határ, ami után már azt kell mondani, hogy nem, vége itt, és akkor sajnálom, akkor nem lesz olimpia, de nem itt tartunk még szerintem se.
Ki mondhatja ki az első drasztikus szót, hogyha rosszra fordul a helyzet? A piac, a piaci szereplők, valamelyik szponzor, az egészségügyi szakemberek, illetve a hatóságok, vagy pedig a sportmozgalom?
Hát a szervezők, szerintem a sportesemények tulajdonosai. Tehát itt például, és megértem, két helyre figyelünk nagyon. Nyilván egy Giro d'Italia is nagyon fontos, nekünk különösen a szempontból, de hát a mi szempontból ez nagyon fontos, de hát itt a nyári olimpiai játékok, illetve a nyári labdarúgó Európa bajnokság az két olyan meghatározó esemény, amelyik eldönti ezt az évet. Ha valamelyik besül, vagy akár mind a kettő, akkor viszont nagyon rosszul jártunk.
Mennyi kompromisszum fogadható el? Mondjuk több vizsgálatra van szükség a sportolóknál, szurkolóknál, egy kicsit több kellemetlenség még belefér, vagy pedig már ez is érdemben rontana mondjuk egy olimpia értékéből?
Nem értek hozzá, de úgy látom, hogy nincs átmenet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát akkor kevesebb nézőt engedünk, vagy azt mondjuk, hogy nem kell 1 millió turista, elég lesz 500 000. Ilyeneket nem lehet mondani. Azt lehet mondani, hogy nincsenek nézők, és csak versenyek vannak, és akkor csak televízió van. Ez lehet, hogy kompromisszum, de most csak hangosan gondolkodom. De egyébként van egy olyan pont, amikor azt mondja a versenyzők is, és felmerülnek ezek a morális problémák is. Hát ugye, ha már a soproni példát említettem, akkor nyilván nagyon rosszul élik meg a kosárlabda csapatnál, hogy volt esély, meg lehetett, de ők egy ilyen, és mi lesz egyébként hosszú távon az olaszokkal? Mert másoknak is kell utazni, akkor a rájátszási szakaszban. Ők vállalják, nem vállalják? Vagy az olaszok úgy mennek a döntőig, hogy senki se játszik velük, hogy ezek a nevetséges extrém példák, de hát...
És ez még csak egy sorozat, más sportágak más sorozatairól is.
De gondolj meg, az Európa bajnokságot mondtam, hát annak az egyik lényege a fesztivál. Az, hogy szurkolók együtt vannak, bulizunk, és akkor azt mondják, nem.
Róma ráadásul az egyik helyszín, bár tegyük hozzá, hogy éppen Rómában nincsen akkora probléma, hiszen Észak-Olaszországot érinti a járvány elsősorban, de hát Láció tartományban is volt már kínai származású, kínai turista, aki megfertőződött.
Mindenki azt mondja, hogy ezt nem lehet megúszni, az a kérdés, hogy az intenzitás milyen lesz. Hát ez egy globális világ, amiben élünk. Nem lehet azt mondani, hogy itt egy kerítés, aztán te ne gyere be koronavírus, mert itt most a ne gyere, hanem 1000 százal kötődünk egymáshoz. Valószínűleg mindannyian, mármint, hogy minden nagy térségben fel fog ez bukkanni, valamilyen módon az egészségügyi szolgálatok megküzdenek vele. A kérdés, hogy mikor, mi lesz ennek vége.
Sokan akkor ugyanakkor felvetik, hogy akár a média, akár bizonyos szereplők kicsit túlságosan is fűtik a koronavírussal összefüggő híreket. Mennyire érzi túlfűtöttségnek a mostani helyzetet, akár a sportvilágában?
Ez egy új helyzet, amivel a társadalmak találják magukat. Tehát persze a történelmből tanultuk, hogy voltak nagy járványok, ennél sokkal súlyosabbak, mint amit most látunk. Nyilván egy kicsit tesztelődik is ez a világ, ahogy én látom, hogy mennyire tudunk összefogni globálisan egy ilyen vészhelyzetben, és ebben nagyon érdekes és jó dolgok, de nehéz egy hírnek az értékét megítélni. Beküld valaki egy üres polcot valamelyik honlapra, a portál leközli, elindul a pánik. Ezért indította el a pánikot, hogy egyébként mindenkibe benne volt. Megkérdeznek egy sportközgazdászt, hogy egyébként mit gondol a válság, mert benyögi, hogy akár az egész sportipar bedögölhet, akkor most ő kelti a válságot, vagy nem költi a válságot. Elemzünk, nézünk, tanuljuk ezt az új helyzetet mindannyian.
Mikor jöhet el annak az ideje, amikor mondjuk egy sorozat irreálissá válik? Ön is említette a női kosárlabdázók helyzetét az európai csúcs sorozatban, de hát akár mondjuk az olasz labdarúgó bajnokságban is lehetnek további problémák. Igaz, hogy most úgy tűnik, hogy a zárt kapus meccseket helyezik majd előtérbe, és nem elhalasztják a meccseket, már csak azért is, mert a sportnaptár, a versenynaptár miatt az elhalasztott meccsek önmagukban irreálissá tehetnek egy-egy ligát.
Abszolút, és egy magyar példa is számtalan, ami súlyos sportszakmai és pénzügyi következményekkel jár. Szerintem ebben pedig az UEFA bajnokok ligája lesz itt rövid távon a meghatározó. Ameddig az a bajnokok ligája megy, addig szerintem a sport élet menni fog. Most, ha megkérdez, hogy miért pont, az valószínűleg azért, mert Európában itt és most februártól májusig ez az ilyen csúcs versenysorozat, aztán majd jön a többi, de a labdarúgás kiemelt szerepe és az pán-európai játékok azt gondolom, hogy mintául szolgálnak mindenkinek.
Ugyanakkor éppen a szériában ezen a hétvégén rendezik majd a Juventus-Inter mérkőzést zárt kapuk mögött. Ez egy olyan helyzet, amikor két bajnok esélyes csap össze, ráadásul három bajnok esélyese van a szériának, tehát éppen ebben a szezonban kifejezetten izgalmas a liga. Mennyit vonhat el az éppen növekvőnek tűnő piaci értékéből egy-egy ilyen zárt kapus rangadó?
Azt gondolom, hogy tehát egy-egy mérkőzések nem befolyásolják. A szponzor is csak ember, a néző is csak ember, tehát bármilyen kőkemény haszonélvezője akar lenni egy műsor megnézésének, vagy befektetőnek hirdetési oldalról, azt mondja, hogy gyerekek, ilyen van. Az más kérdés, amikor azt mondjuk, hogy azért most már a 8.-10. nagy mérkőzés marad el. Nem szívesen mondom, de amíg televízióban van a műsor, addig az jó pofa dolog. Persze nézzük meg a nézettségeket, mert addig, az még egyszer mondom, az üzenet közvetítés szélessége számít mondjuk például egy hirdető számára. Mondok egy furcsaságot, de csak ilyen fél poén jelleggel, de mi van, hogyha bejön ez? Mi van, hogyha nézők nélkül is lehet televízió, vagy nézni mérkőzéseket? És hogy
hát
nem
ez
csak...
más hangulata, azt tegyük hozzá.
Így van. Na most akkor mi van, hogyha digitálisan hozzákeverünk valami közönségzajt, meg egyébként közönségeket, és nyilvánvalóan technológiailag ez abszolút megoldható. Akkor meg éppenséggel az az egy része jön el, hogy gyerekeket tulajdonképpen ezt robotpilótákkal is meg lehet csinálni.
Reális ennek egyébként a lehetőség, hogy akár mondjuk a tévéközvetítések, vagy az online streames közvetítések felértékelődnek még jobban?
Én azt gondolom, hogy hosszú távon igen, és félig viccesen mondtam, amit mondtam, de félig komolyan. Tehát itt olyan típusú digitális kihívással nézünk szembe, amire készülni kell a sportiparnak. Még egyszer, egyrészt, amiről beszéltünk robot technológiailag, tehát maga az erő, a termék előállítás, vagy a szolgáltatás előállítás egyik felében, de akár a másik felében is, hogyha valóban televíziós műsorokként definiálják, vagy igaza is van, nem televíziós, hanem ugye média műsorokként, média platformként tekintünk a sporteseményekre.
Hiszen az online egyre inkább előtörőben van.
Így van. Hát meg online is, ki tudja még milyen technológiák, hiszen azért még egyszer mondom, technikailag már olyan dolgokat meg lehet művelni, ami most űrtechnológiának tűnik, tehát akár hogy egy ilyen íróasztalon játszanak a játékosok, nem pedig televízión, két dimenzióban nézzük a mérkőzéseket. Tényleg csak időkérdése az, hogy mikor lesz ez a mindennapi fogyasztás része.
Mondjuk egy topligás szuperrangadónak az aznapi meccsbevétele hogyan kalkulálható? Tehát például a Juventusnak mekkora hátrány az, hogy most az Inter elleni mérkőzésen nem lehetnek nézők?
A Juventus pont nem kiemelkedően magas...
nem olyan nagy a stadionja a Torinóban,
így van, így van.
Így is 40 ezres.
Hát de mondjuk, és azt mondja valaki, hogy persze mondjuk Manchesterben, mondjuk a Unitednél, mondjuk ez, nem tudom, 11-15 százalék környékén mondok, hát az be lehet putolni. Nem lehet beputolni. Tehát azért, nézd, ezek a költségvetések ki vannak feszítve. Tehát magyarán elköltik. Bevétel, kiadás.
Ahogy erről sokszor beszéltünk, elsősorban a játékosok fizetésére.
Igen, hát az sok mindenre más is kell. Egyébként például a fogyasztók kiszolgálására is kell, sok mindenre kell, profitra is kell. Tehát például Londonban, mondjuk az Arsenal felén, vagy Manchester a vörös felén, ott azért még profitokra is gondolnak, a Liverpoolban is gondolnak profitokra, tehát azért ez is része a játéknak, és ezt nem szabad elhallgatni. De nem ez a, igazából nem ez a lényeg. A lényeg az hogy a nézői bevétel mint számszerűleg fontos, és ahogy említette is, azért ennek a kultúrának is a része. Mert nem csak az a fontos, hogy kint vagyunk és szurkolunk, az egy dolog. Nyilván, aki televízióban nézi, az egy más jelleggel szórakozik, de hogy látja, hogy mások élvezik, akkor nekem is jobb az érzésem. Harmadrészt azért azért is fontos a helyszíni néző, mert kultúrát teremt. Beszélünk róla, része az életünknek. A televízió az csak részben tudja ezt visszaadni.
Ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogy az elmúlt években a sportesemények a szórakoztatóipar csúcsává váltak, hiszen nagyon-nagyon kevés olyan esemény van, amely annyi nézőt vonz a televízió, vagy akár az online platformokon keresztül, mint egy-egy csúcsmérkőzés, gondolhatunk akár a Super Bowlra, vagy egy-egy topligás rangadóra, vagy bajnokok ligája csúcscsatára.
Igen, és ez egy fontos, ugye, általában az ördög ügyvédje, mert eddig én szoktam ezt a dolgot mondani, hogy ez egy integrált szórakoztató iparágá vált, aminek sok részből tevődik össze. De mégis van egy magja. Kérdés az, hogy Shakira és Gilo önmagában meg tud-e mozgatni egy ekkora közönséget és ekkora média figyelmet, mint egyébként a Super Bowl halftime show-jában, a szünetei műsorában. Szerintem a kettő összefügg, egymást erősítik ezek a dolgok, aminek jelenleg az mégis csak a középpontjában a sporteseményekről beszélünk, és sportszórakoztatásról, a sport tevékenység előállítását, tehát magyarán futballozni is kell.
Azt is tegyük hozzá, hogy azért egy-egy ilyen show sokszor nagyobb negatív visszhangot vált ki, akár mondjuk éppen Shakira és Jennifer Lopez esetében, őket rendkívül sokan bírálták, hogy tulajdonképpen egy olyan műsor elé ültek le kisgyermekek, amelyek már-már annyira túlfűtöttek, hogy nem biztos, hogy egy sportműsor közben lenne a helyük.
Egész helyzetben vagyok, mert ugye erősen 50 pluszos vagyok, és ugye minél idősebb az ember, annál inkább erkölcsös, szokták mondani, és akkor felvetődik, hát Dénes úr már megöregedett, nem öregedett meg. Nekem is ez volt az érzésem, hogy szerintem ez túlzás. Másrészt hívő keresztény is vagyok, tehát ebből a szempontból sem tartom feltétlenül egészségesnek és jónak, ha mondjuk egy szábúgyiban táncolnak hölgyek. Megértem nyilvánvalóan, hogy sok másoknak van olyan társadalmi mindig, ez érdekes, fontos. És akkor elindul a vita, hogy ez a női szabad, ugye a feminista mozgalmak mondtak, hogy ez a női kiteljesedésnek a lényeg, a keresztény, főleg a karizmatikus közösségek meg éppenséggel mondták, hogy ez nem egy családi szórakozás. Nyilván a tavalyi Miriam Five koncert után, amit sokan unalmasnak, jellegtelennek mondtak a kritikusok, a Super Bowl kapcsán most fel akarta dobni az NFL, szerintem átestek a ló túlsó oldalára.
Egyébként lehet visszahatás, a negatív visszahatás egy-egy ilyen sorozatra, vagy egyszerűen csak annyi, hogy megy jövőre korrigálnak, és majd megint egy kicsit visszafogottabb program jön?
Én ez utóbbira tippelek, hát az NFL ugye azért mégiscsak önmagába elvisz egy akkora bulit, hogy egy ilyen típusú vita azért ezt nem rengeti meg.
Visszatérve a koronavírus járványra, illetve a koronavírus fertőzésekre, mikor rázta meg a nemzetközi sportéletet hasonló szintű sokk?
Szerintem a doping halálok, tehát amikor egymás után elkezdtek el a sportolók bizonyítható a módon drogtúldalagolásban meghalni, szerintem ez volt egy ilyen sok. Most ezt nem tudom, persze a világháború, most nem elbagatelizálni akarom, csak egy normális menetben azt gondolom, hogy talán ez volt ilyen hasonló.
A közgazdászok általában felszokták vetni, hogyha van valamiféle válság, és ugye most úgy tűnik, hogy a koronavírusnak lesz valamiféle válság hatása a sportéletre is. Szóval, hogyha egy válsághelyzet bekövetkezik, az mindig kiegyenlít dolgokat. Kipukkadnak a lufik, azok a felfutó dolgok, amelyek nem olyan értékesek, mint amilyennek tűnnek, helyükre kerülnek. Lát esetleg most olyan tendenciát vagy elemet, amely már most is nyilvánvaló, hogy ez nem ért annyit, és majd most akár egy ilyen sok hatására helyére kerülhet. Vagy ez még korai?
A 2008-as pénzügyi válság tapasztalata ebből a számomra mérvadók lehetnek. Én is arról tippeltem, hogy itt visszacsökken, és hát megcsinli általában a sportipar. Az van a helyzet, hogy az történt, hogy erősen differenciálódott, és a gazdagabbak még gazdagabbak lettek, a szegényebbek meg vagy elszegényedtek, vagy egyszerűen eltűntek. Tehát úgy tűnik, hogy koncentrálódik ez a piac, a globális nagy látványosságok lesznek érdekes, és az a gyanúm, hogy ez fog folytatódni. Vicces a dolog, miközben a globális járványról beszélünk, ezekben a napokban tegnap vagy tegnap előtt hozta nyilvánosságra Infantino úr, a FIFA elnöke a globális vízióját az új labdarúgásról, az új világról, ami tényleg egy globalizált dologról szól. Szerintem ez a jövő.
Mit emelnek ki egyébként ebből?
Hát ugye az a versenyrend, hogy engem az izgat, hogy milyen típusú liga, versenyző ligák vannak a rendszerben. Erről is beszéltünk sokszor már az Inforádióban, nem akarom untatni önöket. De arról van szó, hogy a FIFA egyre erőteljesebben lép ebbe a piacra, mind a válogatott versenyrendszere, mind a klub versenyek rendszerén, és világosá teszi, hogy olyan távos... Ugye Seattle-be elmenni, Seattle futballcsapat, tehát amerikai futball, Miami amerikai futballcsapat, ez a távolság gyakorlatilag már azt szerintem nagyobb, mint London-Moszkva között. Tehát egy pán-európai liga bőven benne van. Vagy ahogy azt mondjuk, hogy az amerikai kosárlabda csapatok vándorcirkuszként járják az országot, tehát több idegenbeli meccset játszanak, aztán ők fogadnak. Ugyanígy hát azt mondjuk, hogy a Barcelona elmegy Ázsiába, játszik Kínában két meccset, Indiába egyet, nem, jó országokat mondok már, mint a globális szempontból, hova viszik, nyilván valamelyik a arab országban is, és aztán hazamegy Barcelona, és akkor fogadja ugyanezeket a csapatokat. Szóval bőven ez a világ megérett arra, hogy ilyen globális futball legyen.
A fenntarthatóság egyébként nem kerülhet jobban középpontba. Nem azt mondom, hogy mondjuk a Barcelona vagy bármelyik más csapat ázsiai útja az olyan óriási károsanyag kibocsátással jár mondjuk a világ összes repülőútjához képest, de mégiscsak most a jelenlegi helyzet a koronavírus okozta, koronavírus elleni védekezés okozta korlátozásokban. Látszik az a tendencia, hogy kevesebb út, kevesebb repülőút, és valószínűleg ez globálisan is értendő, illetve a sportvilágban is.
Hát, ha megvan, mondjuk a sport mindig környezetfüggő, tehát ritkán szoktuk, hát azonosítom magam most a sportiparral, mi diktálja a tempót. Ha az emberek meggyőződés, az a potenciális fogyasztók meggyőződés, hogy nem jó ez az utazás, a környezetszennyezés, akkor A, vagy kitalál a világ valamit erre, hogy megoldja, B, valóban, akkor ez a típusú visszafogottság, vagy az utazásokat másképp oldjuk meg, akkor elhúzódnak a bajnokságok. Tehát sok-sok dolog lehet. Én nem hiszem egyébként azt, hogy meg lehet állítani azt, hogy visszaszerveződjenek nemzeti vagy kisrégiós központokba, mert együtt élünk, együtt lélegzünk ezen a földön most már.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Dénes Ferenc sportközgazdásszal, a koronavírus sportvilágra gyakorolt lehetséges hatásairól, illetve a Brexit sportos vonatkozásairól és az idei főbb eseményekről beszélgetünk majd. Az Inforádió Aréna című műsorát meghallgathatják, megnézhetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján.